Dicsőtessék a Jézus Krisztus mindörökké, amen. Ebben az esztendőben ez az utolsó élő adás, mert legközelebb majd csak január 9-én jelenek meg a Mária Rádióban. Nem lustaságból vagy nagy ünneplésből, hanem azért, mert van saját plébániám, amit el kell látnom, és az bőségesen elég egy embernek. Úgyhogy már most kívánok mindenkinek áldott karácsonyt, nagyon sok kegyelmet hozzá, és természetesen a karácsony igazi örömét is, ami nem az ajándékban van, hanem az ajándékozóban, azaz Jézus Krisztusban van. Ez az utolsó hét, a karácsony előtti hét, kiemelt időszak az egyház életében, úgyhogy ebben az időszakban, 17-től kezdve, már nem is lehet szentről megemlékező misét mondani, hanem megvan minden napnak a saját miséje. Erre az időszakra már nem annyira a várakozás, hanem sokkal inkább a bizonyossága jellemző. Vagyis itt már a hit lép előtérbe, jó, eddig várakoztunk, jöjj el, most pedig bizonyosak vagyunk, hogy el fog jönni. Vagyis a profétai jövendőléseknek a biztossága él az egyház lelkében, hogy az megígért üdvözítő, ahogyan megígérte, mert Isten megtartja a szavát, biztosan el fog jönni. Hát már csak ki kell várnunk ezt az időt. Ugyanakkor ez figyelmeztet bennünket arra is, hogy Jézus Krisztus másodszor is el fog jönni, biztosan. Hát ott nem tudjuk, hogy mennyi időt kell várakoznunk, de valójában éppen arra készülünk. Az ünnepléssel is, Jézus Krisztusról való megemlékezésünkkel is, na meg mindennapi jó tetteinkkel is. Vagyis, hogy egyre inkább Jézus hordozók legyünk ebben a világban, illetve egyre tökéletesebben hasonlítsunk Mesterünkhöz, Jézus Krisztushoz, jó tettek, imádságok, hódolatok, vezeklések által. Hát, kérem szépen, ha eddig ezt még nem tettük, akkor a lelkiekben itt az idő, hogy fokozzuk a Krisztusra való figyelést, és akár jó tettekben, akár imádságokban a buzgóságunk egyre nyilvánvalóbb legyen. Ez természetesen annyit is jelent, hogy minél tágabb az ember lelke, annál több kegyelem fér beléje. Hát tágítsuk a lelkünket, mert a karácsonynak végtelenül sok kegyelme van, hát minél többet szerezzünk belőle. Nem mások elől szerezzük el ezeket a kegyelmeket, ezek nekünk készültek, csak tudjuk ezeket fölmarkolni, hiszen ugye tömött túlcsorduló mértékkel mérnek öletekben, mondja a Szentírás. Hát éppen ezért nekünk úgy kell fölkészülnünk, hogy minél több férjen az ölünkbe, lelkünkbe, és aztán ezeket föl tudjuk használni. Vagyis, hogy a karácsony ne egy múló öröm legyen, na jó, megvolt a 25-e, most már aztán jöhet az eddigi megszokott élet, szó sincs róla, jöjjön a most kialakított élet, amire az adventi igyekezetünk koncentrált, és akkor inkább leszünk krisztusiak, és egyre kevésbé a világ számára élők. Bevezető imádságunkat pontosan ezért imádkozzuk, ajánljuk fel, hogy segítsen a Szentlélek bennünket ehhez a Krisztusban való és a Krisztussal való élethez. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal, és kísérd segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Már is mondom a telefonszámokat, Nagyon köszönjük mindazoknak a segítségét, akik akár adományaikkal, akár imádságaikkal gondoltak a Mária Rádióra, annak önkénteseire, a műsorkészítőkre, és hát egyáltalán, hogy tudjon működni, életben maradjon a Mária Rádió. Ismételten hangsúlyozom, a Mária Rádió egy olyan adó, amelyet a hallgatók tartanak életben a maguk számára. Nem magunknak dolgozunk, és nem pénzért dolgozunk, hanem szeretetből és önkéntesként, vagyis hogy lehetőleg jót és jól tudjuk adni a hallgatóknak. Éppen ezért nagyon köszönjük az imádságokat. Nagy szükségünk van rá, hogy a készületben a Szentlélek mellettünk álljon, és a Mária Rádió igazságot, isteni igazságot tudjon közvetíteni. Ugyanakkor köszönjük az adományokat is, mert egyáltalán ezért van Mária Rádió, ezért tud működni a Mária Rádió, és ezért tetszenek hallani a különféle adásokat. Isten fizesse meg a jóságukat. Aki ilyen ügyben szeretne érdeklődni, akár adomány, akár imádság, vagy imádságkérés ügyében, az a 061-373-07-01-es telefonszámot tárcsázza. Ha valakinek bármiféle hittani kérdése van, az pedig 10:35-ig megtalál engem a 061-374-0904-es telefonszámon. Akkor tehát most nézhetjük már azt, hogy miről volt szó egy hete. Az első 200 legfontosabb eseménye, hogy a keresztények, az Úr Jézus követői fokozatosan leszakadnak a zsidó liturgiától. Még a templomtól is egy ideig még járnak oda imádkozni, de aztán menekülnek Jeruzsálemből, templom leromboltatik, és éppen ezért már vele nincs semmi kapcsolata a keresztényeknek. Amíg állt, még Isten házának tekintették, ugyanakkor mindmáig a keresztény ember számára az imádság az igazi templom, amivel Istennek hódol. Az áldozatok helyett már a kenyértörés a keresztények áldozata, hát vagyis a szentmise eredeti formája, ahogyan Jézus Krisztus az utolsó vacsorán átváltoztatta a kenyeret és a bort. Erről pedig egyre világosabban fölismerik, hogy nem csak mesterük emlékezete, ha ezt utánozzák, hanem Isten imádása is, vagyis igazi áldozat. Kezdetben úgy tűnt, mintha a keresztényeknek nem is lenne áldozata. A zsidó engesztelés helyett ugye a keresztény imádság jött, és hát hol marad az áldozat? Márpedig egy igazi vallásnak az áldozata jellemzője. No kérem szépen, egyre inkább kinyilvánul, hogy igenis ez a keresztények áldozata. Jézus Krisztus áldozza föl önmagát, mint örök főpap, és ezt átadja nekünk, tehát egyre inkább nyilvánvaló lesz a Krisztus követők körében, hogy ez az áldozat, ez lelkükben is túláradó hála áldozata, és egyszer mind valóban az ő áldozatuk, mert Jézus Krisztus önmagát adja nekük. Nem csak úgy, hogy magukhoz vehetik, hanem az egész áldozatot ránk testálja. Külön válik tehát az étkezéstől ez a megemlékezés liturgiája, más lett az időpont és más lesz a helyszín is. Az imádás pedig egyre inkább a lelkieket hangsúlyozza a külső szertartások helyett. Az eretnekségek megjelenésével azonban egyértelművé lesz, hogy ez komoly áldozat, kenyér és bor átváltoztatása, ami már megjelenik Melkizedek áldozatában, tehát a zsidóknál is, illetve a zsidók idejében is. Aztán ma pedig már Jézus Krisztus áldozata a kenyér és a bor színe alatt. Ennek részese a hívők közössége és sokasága is. Thank you. Az Úr Jézus meghagyásából, ezt cselekedjétek, a mai szentmiséhez vezető úton igen jelentős felismerés volt, hogy a kenyértörés, majd eukarisztia ünneplése egyben a keresztények áldozata is. A zsidó liturgiától való elszakadás hosszú idő után úgy tűnik, mintha a Krisztus hívőknek nem lenne áldozata, aztán kiderül, hogy igenis ez a valódi áldozat, ebben pedig nagyon fontos dolog az, hogy itt Jézus Krisztus szenvedésére emlékeznek, tehát ami a keresztfán történt, nem arra, ami az utolsó vacsorán történt, hanem annak fölhasználásával emlékeznek Jézus Krisztus igazi véres, vérontásos áldozatára. Vagyis nem mondható, hogy a keresztényeknek ne lenne áldozata. Igaz, egyetlen és örök áldozat ez, tehát nem megismételhető, nem felújítható ilyen módon, hanem annak az emléke, amit Jézus Krisztus meghagyott nekünk, valósítható meg, vagyis a kenyér és a bor átváltozik a pap szavára, Jézus Krisztus testévé és vérévé. Éppen ezért egyre inkább az a fontos, hogy azt mondják, hogy az ad áram dei Isten oltárához gyülekeznek össze. Nem csak egy közös imádságra, hanem valóban áldozatra gyülekezik össze a hívők közössége. A cselekmény pedig nem pusztán a vezetőnek a cselekménye, aki vezeti ezt a szertartást, vagyis akinek van hatalma kimondani, ez az én testem, ez az én vérem, és ennek nyomán át is változik a kenyér és a bor Jézus Krisztus testévé és vérévé. Nem csupán az ő áldozata, hanem ez egyre inkább nyilvánvaló, az egész közösség áldozata. Éppen ezért nagyon fontos, hogy mindannyian áldoznak is, a szent áldozáshoz járulnak. Sőt, kialakul az a gyakorlat is, hogy aki nem áldozik, az nem is vehet részt igazából ezen a liturgián. Ha később csatlakozik hozzá a szentírás olvasás a zsinagógai liturgiából, tehát ők is olvasnak szentírás, még ószövetséget, hiszen még nincs megírva az új szövetség egyik könyve sem, majd a későbbi időkben íródik, és aztán, amikor már megírták, abból is olvasnak, de csak az ige liturgiát hallgathatják meg azok, akik nem áldoznak. Távozniuk kell, hát ennek ékes bizonyítéka a görög liturgiában fel is szólítják, hogy hittanulók, távozzatok. Nem megy ugyan senki ki, mert azért most már szabad nekik tudni az oltári szentségről, a liturgiád lényegéről, de azért ez megmaradt a görög liturgiában ennek az ősi hagyománya. Ilyen módon tehát az oltár, illetve az az asztal, amin ott van a kenyér meg a bor, és azt fogják átváltoztatni, ez most már Isten oltára lesz. A pap szolgálatával végbe megy a cselekmény, és az ő kezéből kapják a hívők a szentséget, de ez az egész közösség áldozata. Itt kerül elő minden hívő papi méltóságának hangsúlyozása. Épp pontosan ezáltal, hogy egy közös áldozat, mindannyiuk áldozata, vagyis a hívek általános papi méltósága megnyilvánul ezáltal, hogy részt vesznek, nem csak megnézik az áldozatot, hanem valóban részesei az áldozat bemutatásának. Nem tevőleges részesei, hanem lelki részesei. Egyre inkább a cselekmény időpontja a kora reggeli órára, mégpedig a hét első napjára összpontosul. Az is egyre inkább nyilvánvaló, hogy a hívek hozzájárulnak ehhez az áldozathoz. Vagyis most már nem csak lelki áldozatról van szó, visszaemlékezünk Jézus Krisztus tettére, felidézzük az ő áldozatát, hanem hozzájárulnak a hívek azzal, hogy ők hozzák a kenyeret és a bort, amit aztán a pap majd átváltoztat. Vagyis a lelkiekből egyre inkább a fizikai fizikaira is áthárul az áldozat bemutatásának a lényege, hogy ez a világ is részt vesz ebben az áldozatban, nem csak az emberek hódolata, hanem a teremtett világe is, hiszen a föld termése a búza, amiből a kenyér lesz, és a szőlő, amiből pedig a bor lesz. Vagyis ahogyan lerántottuk az egész világot, a természetet a bűnbe, úgy most Jézus Krisztus áldozatának megjelenítésével fölemeljük, megtapasztalhatja a világ, hogy már itt van a Jézus Krisztusi követelmény, vagyis hogy valóban Isten gyermekei nyilvánulnak meg ezzel az áldozattal. Kialakul az a gyakorlat tehát, hogy aki nem áldozik, az távol marad a szentmisétől. Sőt, az Úr Jézus testét haza is lehet vinni. Nem pap megy áldoztatni a betegeket, hanem nem csak betegség címszó alatt, hanem a buzgó hívő hazaviheti az átváltoztatott kenyeret, és otthon aztán nagy tisztelettel, hát ilyen ekkor még nem gyakori a mindennapos szentmise, inkább csak a hét első napján, és éppen ezért hétközben is tud megáldozni nagy tisztelettel, külön választva a vacsorázást, meg az áldozást, vagy éppen a reggelizést, meg az áldozást, hiszen ekkor már kora reggel mutatják be a szent áldozatot. Éppen ezért a magához vételnél is erre figyelni kell. Nem étkezés ez, hanem áldozás. Jézus Krisztus átváltoztatott testének a magához vétele. Ilyen módon tehát megújul az, amit az utolsó vacsorán Jézus Krisztus cselekedett, hozzájárulnak egyéb dolgok is, aztán a későbbiekben már az olvasmányok is a Szentírásból. megjelennek az új liturgiák, hiszen a nyugat-római birodalom bukásával magának az egyháznak a hangsúlya és a kelet-római birodalomra kerül át, a pápa római püspök továbbra is, tehát az nem kerül el a pápaság keletre, de ugyanakkor mégiscsak a keleten élők buzgósága tartja fönn a kereszténységet, hát nyugaton ott téríteni kell a különféle pogány népségeket, amelyek elfoglalták ezt a birodalmat. Keleten azonban, hát ott a maguk keleti hevülete, vagy éppenséggel stílusa mutatkozik meg, és megőrzik az eredeti formákat, de ugyanakkor igen szép, hát manapság kicsit talán úgy tűnik kacifántos szavakkal, liturgiával egészítik mindezt ki. Hát bennünket a nyugati érdekel, mert hiszen nyilvánvaló, mi a nyugati kereszténységhez tartozunk, latin keresztények vagyunk, nem görög keresztények. Na, a nyugati kereszténységben pedig egyre inkább hangsúlyozódik, hogy ez az áldozat olyan áldozat, amelyet minden nap bemutatnak, vagyis nem csak a Jézus Krisztus imádására, hanem itt a hívek gyarapítására, hiszen az Úr Jézus világosan megmondta, hogy ez az én testem, aki eszik ebből a kenyérből és iszik ebből a vérből, annak örök élete van. Éppen ezért egyre inkább most már kialakul a szokás, hogy minden nap legyen szentmise áldozat. Hát nyilván el kell látni az egyes egyházközségeket pappal, illetve püspökkel, és aztán amikor már kellő számúak, akkor a püspök maga mellé vesz segítőket, és így a papok is fölszenteléshez jutnak, és ők is vezetik ezeket a különféle egyházközségeket. Megerősödik tehát a szentmise áldozati értelmezése, de egyszer s mind a mi lelki gyarapításunk is a szentmise által. Azaz a hívők hozzák adományokat, és visszakapják Istentől már nem mind kenyeret és bort, hanem mind Krisztus testét és vérét. Vagyis egy kölcsönösség lesz ebben, hogy én hozok áldozatot Istennek, Istenért, és ugyanakkor lemondva róla, és ugyanakkor Isten hoz áldozatot értem, Jézus Krisztusban egyetlen egy áldozatot, de ennek az ajándékait, érdemeit kiosztja nekünk, hogy gyarapodjunk és bővelkedjünk kegyelemben. Ilyen módon aztán Szent Ciprián már kifejezetten arról beszél, hogy itt összegyülekezik a közösség, és ez a közösség áldozata. Ez akkor is megtörténik, hogyha netalántán nincs senki a szentmisén, de mert akkor lelkileg vannak jelen, hiszen ahol az egyház az maga Jézus Krisztus, annak titokzatos teste, tehát azt egyedül a pap is tudja képviselni, de ugyanakkor persze arra törekednek, hogy a szentmise az közösségi szentmise legyen. Erősen hangsúlyozzák Krisztus papságát, hogy igaz, hogy a pap az, aki szükséges ahhoz, hogy ez az áldozat megvalósulhasson, neki van fölhatalmazása kimondani Jézus Krisztus szavait, ez az én testem, ez az én vérem, de miközben ő cselekszik, közben mégis maga Jézus Krisztus az, aki végrehajtja ezt az áldozatot, vagyis átváltoztatja a kenyeret meg a bort. A pap személyében is jelen van Jézus Krisztus, és a pap szavainak hatékonyságában is jelen van Jézus Krisztus. Ő változtatja át, és így lesz aztán az emberek lelkét tápláló áldozattá. A későbbiek során már azt is hangsúlyozzák, és ez már Nagyszent Gergely pápa, hogy ez az áldozat nem csak az élőkért, akik ott vannak, jelen vannak, hanem ez az egész egyház áldozata, tehát jelen vannak az üdvözültek, vagy éppen a tisztító tűzben szenvedő lelkek is. Ilyen módon Nagyszent Gergely pápa hangsúlyozza, hogy tessék szentmisét fölajánlani az elhunytakért. Ebből alakul aztán ki az a szokás, hogy valóban a halottakért fölajánlható a szentmise, és a gregórián mise is innen származtatható. Az pedig nem más, mint Szent Gergely, ugye, aki Nagyszent Gergely pápa eredetileg bencés szerzetes volt, az ő kolostorából, ahol azelőtt volt, onnan egy szerzetes kilépett, és hát ezáltal ugye ott hagyta a papságot, illetve a szerzetességet. Ezt meghalva Nagyszent Gergely elrendeli, hogy tessék ezért az emberért mindenkinek szentmisét mondania a kolostorban. Ebből következik, tehát itt még ugyan élőről van szó, de lelkileg halottról, hogy megtérjen és Isten megbocsásson neki. A másik pedig, hogy halottakért fölajánlani. Szent Gergelynek volt egy látomása, és ezt követve az elhunytért, egy elhunyt szerzetesért elrendelte, hogy minden nap 30 napon keresztül egyfolytában, tehát minden egyes napon mutassanak be szentmisét az elhunytért. Aztán később visszajelzést kapott az Úristentől, hogy valóban hatékony volt ez a 30 szentmise, mert az illető valóban bejuthatott az üdvösségbe. Vagyis eredményes volt ez a 30 mise. Innen aztán később az egyházban gyakorlattá lett, hogy az elhunytakért 30 misét egyfolytában, vagyis minden egyes nap, 30 napon keresztül mutassanak be. Hát ez a gregórián mise, aminek a gyakorlata manapság már kezd kimenni a szokásból, nem mondom, hogy divatból, hanem szokásból. Ennek egyik oka főképpen a paphiány. Hát főképpen itt Magyarországon elég nehéz találni, ha csak nem valami szerzetes rendben, hogy képes legyen egy pap egymás után 30 napon ugyanazért misézni. A plébániákon mindenki rendelhet szentmisét, vagy kérhet szentmisét, és ilyen módon ezt nem lehet akkor megszakítani, akkor mindenkit el kell utasítani. Amíg voltak kolostor nélküli szerzetesek, hát akkor könnyebben megoldható volt. Hát manapság már csak inkább nem a plébániákon, hanem a kolostoroknál, ahol többen vannak, tudják ezt megoldani, hogy ne szakadjon meg az a 30 szentmise. Éppen ezért már üdvös hagyomány ez, manapság azért már nincs mód a gyakorlására. Az egyháznak a paphiány miatt már nincs kellő személyzete arra, hogy ezt meg tudja valósítani. Új szempont az egyház részéről a szentmise áldozatnál, hogy már nem is eukarisztiának nevezik, hanem szakrifíciumnak, azaz föláldozásnak, tehát az oltári szentségre maradt csak az eukarisztia, hanem maga a szentmise, mint olyan, ez szakrifícium, tehát szent cselekmény, szent áldozat, ezt a nevet kezdi viselni. Nagyszent Gergely pápa egyre inkább hangsúlyozza, hogy az áldozat, ez a szent cselekmény, ez nem nagyon sokat éri, hogyha az ember csak ott van, mint néző. Vagyis áldozatos lelkülettel kell a szentmisén részt venni. Persze érvényes a szentmise, nyilvánvaló, de hát ha itt érvényességről kell nekünk beszélni, az már eleve nem jó. De hát az, hogy az ember részt vesz ebben a szent áldozatban, az akkor igazi, ha nem csak megáldozik, hanem áldozatos lélekkel él. Ahogyan Jézus Krisztus önmagát adja értünk és nekünk, nekünk is hasonlóképpen kell tennünk Jézus Krisztus hatására. Önmagunkat adni, és erről Szent János beszél a levelében, hogyha Isten szeret bennünket, így szeretett, hogy fiát adta értünk, nekünk is föl kell ajánlani az életünket embertársainkért, mondja Kerek Perec Szent János a levelében, első levelében. Na, hát ez azért eléggé, hogy is mondjam, háttérbe szorul a keresztények között, az áldozatos élet. Tehát itt nem az, hogy nem elég az, hogy jó kedvem van, és akkor adok, vagy itt van az adományozás lehetősége, és akkor lám, én milyen jóságos vagyok, hanem még az életünket is föláldozni. Vagyis ez a mindennapokban nem vértanúságot jelent okvetlenül, bár manapság ugye keleten a keresztények üldözést szenvednek, komoly üldözést életáldozatokkal, de azt mindenképpen, hogy valami szenvedést vállalok a másik kedvéért. Például azt, hogy végighallgatom, türelemmel végighallgatom, vagy éppenséggel valamiről lemondok az ő kedvéért. Például azzal, hogy fáradt vagyok ugyan, de mégiscsak hajlandó vagyok bevásárolni, vagy ebben vagy amabban segítségére lenni. Vagyis ez az áldozatos lelkület elmaradhatatlan, különben nem ismeri föl az ember, hogy valóban keresztényről van szó, aki Jézus Krisztus áldozatában részesedik. Hát kérem szépen, olyan karácsonyt kívánok, amiben az utóbbi napok, most már a végső napok az ünnep előtt segítenek abban, hogy a türelmet tudjuk gyakorolni, és a készületben ne az idegesség, hanem éppenséggel az egyszerűség vezessen bennünket. Nem az a fontos, hogy mit gondolnak rólunk, vagy az ünnepünkről, hanem az a fontos, hogy ott legyen benne Jézus Krisztus. Ha ennyi sikerült, akkor fogadjuk el, ha többre voltunk képesek, azt is tudjuk megtenni és elfogadni. Tehát ne törjünk, hogy beleszakadok ugyan, de ennek így meg amúgy kell lenni, a töltött káposzta nem maradhat el. Elmaradhat, és attól még a karácsony karácsony. Köszönöm szépen a figyelmet, legközelebb folytatjuk, méghozzá január 9-én, addig kérem szépen a plébániámmal leszek elfoglalva. A befejező imádságunkat pedig, ami Szent 23. János pápa imádsága, azért ajánljuk föl, hogy igazán vidám, bensőséges legyen az ünnepünk, és ne tudja elrontani semmi dolog. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ó, örök ige, Isten és Mária fia, újítsd meg a lelkek rejtekében születésed csodáját. Megváltott fiaidat öltöztest halhatatlanságba, gyújts bennük szeretetet, egyesíd valamennyit titokzatos testet kötelékeivel, hogy eljöveteled, meghozza a biztos békét, az egyesek és a népek közötti testvéri összefogást. Amen. Magyarország fővédő szentjének, Szent István királynak a segítségét is kérjük. Üdvözlégy Szent István király néped áldott reménye, üdvözlégy hitünk tanítója és apostola. Általad kaptuk a krisztusi hitet, hogy általad nyerjünk Krisztusban üdvösséget. Könyörög népedért, imádkozzál papokért, hogy országodból senki el ne vesszék. Amen. Köszönöm szépen a figyelmet, és azt is köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy adományokat adtak, amelyek nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Mindenkinek nagyon sok kegyelmet és boldog karácsonyt kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kírer Imre atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.